A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jan Blocher Nagybácsit keresek című mesesorozatából Szacsvai László olvas fel.
Szervusztok, gyerekek! Tegnap este mesénk 8 kis szereplőjétől egy kerti pavilon közelében búcsúztunk el, ahol mindannyian mélyen aludtak. Vándorló ág volt ugyan az ügyeletes őr, de sajnos ő is elaludt a fáradtságtól. És melyikük nyitotta ki elsőnek a szemét reggel? Természetesen Martin. Körülnézett, de nem látott semmit, még mindig szurok sötét volt. Furcsállotta, hiszen kialudta magát. Ha az ember kialudta magát, akkor reggel van, ez köztudomású. Hé, ébren vagy? Lökte meg Alexandert. Éblen? Suttogta Alexander. De még éjszaka van. Az lehetetlen, állította Martin. Azt hiszem, van fölöttünk valami. Van fölöttünk valami? Kérdezte kissé még álmosan Alexander. Psss, mondta Martin. Segíts megmozdítani. Nekiveselkedtek, és kiderült, Martin jól sejtette. Csak ugyan van valami fölöttük. Közben Tánya is felébredt, és rájuk szólt. Hé, mit műveltek? Még éjszaka van. Ám Martinnak éppen sikerült egy kicsit megemelnie azt a valamit, ami beborította őket, és vékony csíkban megjelent a napfény. De hát mi ez? Mi történt? Tánya hangja idegesen csengett. Martin válaszolt. Nagy baj van. Azt hiszem, hóri hordó kalapja alatt vagyunk. Tánya holtsápadtá vált. Alexandernek a foga vacogott. Egy szó nem sok, annyit sem tudott kinyögni.
Mi folyik itt?
Kérdezte Máli Malvénka fű, aki ebben a percben ébredt fel.
Csend!
Suttogta Martin.
Segítség! Segítség!
Sikította Kotta fej. Szerencsére annyira berekedt időközben, hogy nem tudott nagy lármát csapni. Ebben a pillanatban valaki egyetlen mozdulattal felemelte fejük felől azt a dolgot, amely befette őket. És a társaság megpillantotta a napvilágot. De nem csak azt. Észrevettek valami mást is. Sejtitek ugye, hogy mit, azaz kit láttak? Hóri hordó az óriás tornyosult föléjük. A hatalmas hóri hordó tetőtől talpig, vagyis csizmájától a feje búbjáig olyan magas volt, mint a világ legnagyobb tornya. Az óriás ásított. A fákról potyogtak a tobozok. Aztán nyújtózott. Mire még nagyobb lett? Orrán át fújta ki a levegőt. Alexandert hideg szél csapta meg. Azonnal meg is hűlt, és püsszögni kezdett. Alexander nagyot tüsszentett, az óriás meghallotta. A lába előtt szorosan összebújva állt Martin, Tánya, Alexander, Málé Malvinka fű, Kottafej, szemüveg és Rúria. Vándorló ág még mindig jó ízűen hortyogott az oboa mellett a széken. Lehajoltában hóriordó ismét ásított, aztán megszólalt.
Mik ezek a mazsolák a csizmám orrána? Hangyaboly ez, vagy micsoda?
Legugolt, orra majdnem a térdét verte, előre nyújtotta hatalmas kezét, és tapogatózva nyúlt feléjük. És mi akadt az óriás kezébe? A szemüveg.
Ne, ne!
Szemüveg megpróbált tiltakozni, de hiába visított. Hangja gyengécske volt, az óriás nem hallhatta meg. Húriordó oda se hederített, hatalmas ujjai közé csípte a szemüveget, és feltette.
Hát ez hogy lehet? Ez az okuláré pont jó nekem. Most már tisztán látok mindent. Ho-ho-ho, hiszen ti nem hangyák vagytok, hékások, hanem gyerekek.
Ismét lehajolt, egy mozdulattal elkapta és a levegőbe emelte Martint, tányát, Alexandert. Egyik tenyerén az orra elé tartotta, másik kezével pedig óvta őket, hogy le ne sodródjanak a leheletétől, amikor beszél.
Na, mondjátok csak, mit követtetek el?
Mi aludtunk, óriás, kérem,
dadogta Martin. Húriordó hahotázott.
Kegyelem, óriás,
tette hozzá remegő hangon Alexander.
Óriás? A bolondját járatjátok velem?
Bocsánat, mondta Martin összeszedve minden bátorságát. A barátom sajnos nem tudja kimondani az R-et.
De még mindig nem árultátok el, hogy mit csináltok itt.
Szívesen megmondom, csak tessék előbb letenni bennünket a földre, kiáltotta tánya, aki erősen szédült a magasban. Az óriás meghökkenten nézett rá, ez a duci kislány mit nem merészel kérni tőle? Aztán roppant óvatosan letette őket. Úgy érezték, mintha gyors liften ereszkedtek volna a földszintre. Amikor ismét szilárd talajt éreztek a talpuk alatt, Martin bátran előállt.
Tulajdonképpen mindegyikünk keres valamit, óriás, kérem.
Kerestek valamit? Azt mondod, ti is éppen kerestek valamit?
Engedelmével, igen, mondta Martin tisztelettudóan.
És megtudhatnám, mi az, amit kerestek?
Úgy látszik, nem hitt el, amit hallott. Több mindent, mondta tánya. És ön?
Az óriás elálmélkodott. Mit képzel ez a csöplány?
Csak úgy megkérdezi tőle, hogy mit keres?
De azért kedvesen felelte.
Szívesen megmondom, ha tudni akarod.
Alexander nagy szemeket mereztett, mert ahogy elnézte az ülő óriást, az egyáltalán nem látszott veszélyesnek, sőt, még barátságtalannak sem.
Én, ha tudni akarjátok, voltak éppen,
kezdte az óriás. Jó éjszakát, gyerekek!
Locker, Nagybácsit keresek című mesesorozatából, Csokonai Attila fordításában Szacspai László olvasott fel. Szerkesztette Marsal Éva, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A mesesorozatot 1996-ban készítették, és legutóbb 2006. február 10-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Jan Blokhör Nagybácsit keresek című mesesorozatából Szacsvai László olvas fel.
Jó estét, gyerekek, sziasztok! Gondolom kíváncsian várjátok, hogy Hóri Hordó az óriás, akit ő a világ végére indult népes társaság annyira félt, szóval, hogy az óriás mire vágyott nagyon, és mit keresett.
Én, hogy is mondjam, teljesen egyedül vagyok. Sejtitek-e, hogy miért? Mert nagy vagyok. Réges-régen éppen olyan kicsi voltam, mint ti. Rendesen jártam iskolába, rendes facipőm volt, rendesen cseperedtem. Amikor én is akkora lettem, mint a társaim, azt gondoltam, no jól van. Azonban tovább nőttem, növekedtem. Este lefeküdtem az ágyamba, reggel arra ébredtem, hogy lelóg a lábam, éjszaka akkorát nőttem. Egy szép napon aztán észrevettem, hogy a falunbeliek tartanak tőlem, az emberek félnek a túl nagy dolgoktól. Ezért ott hagytam őket. Ide jöttem lakni az erdőbe, ahol a fák majdnem akkorák, mint én. Értitek?
Értették, de annyira elképedtek az óriás nyíltságán és egyszerű beszédén, hogy egy szót sem tudtak kinyögni válaszul.
Mit álltok itt, mint akik megkukultak? Úgy látom, ti sem úsztok a boldogságban.
Hát nem nagyon,
mondta Málé Malvinka fű.
Egyébként mit akarsz tenni szemüveggel? A barátunk...
Kitűnően látok vele. Hordani fogom. Rendben?
Persze, persze, helyeselt lelkesen szemüveg, hiszen világéletében arra vágyott, hogy valaki az orrára biggyesse. Boldogan ugrott egyet.
Hé, nyugi, nyugi. És most tudni akarom, mit kerestek.
Csütörtökön, kezdte Martin, és... megköszörülte a torkát. Tányával mentünk a főutcán, és megláttuk Alexandert, aki egy lépcsőn ült és sírt. Oda léptünk hozzá, és megkérdeztük, mi baja. Elárulta, hogy nincs nagybátyja. Akkor hármasban elindultunk, hogy megfelelő nagybácsit keressünk neki.
Ez meg miféle szerzet?
Bökött az óriás hatalmas mutató ujjával Málé Malvinka fű felé.
Málé Malvinka fű vagyok.
Hogy mondtad? Máli. Micsoda név!
Úgy kacagott, hogy a zenepavilon beleremegett. A trombiták a székekről a földre puttyantak. Vándorló ág a fűre huppant.
Látod, mi történik, ha valakit kinevetsz a neve miatt?
Füstölgött Málé Malvinka fű.
Inkább segíts megtalálni a növények királyát. Másik nevet szeretnék.
A növények királyát. Régebben meg tudtam volna mondani, hogy ki az. Akkoriban szót tudtam váltani a fákkal, ha elmondtam a varázsigét. Sajnos elfelejtettem belőle egy szót. Már csak annyit tudok, Lorebú, Lorebú. Ami ezután következik, sehogy sem jut eszembe. Pedig... Ki ez itt?
Urúria, mondta Martin. Jóformán ki sem mondta a szót, amikor Hóri Hordó felugrott, és azt kiáltotta.
Lorebú! Lorebú! Rúria! Igen, ez az... Hol Honnan tudtad?
Én vagyok Rúria, mondta önérzetesen Rúria, és keresek valakit, aki használna engem. Te tudnál?
Használni? De mennyire? Gyertek csak!
Hatalmas tenyerébe vette Tányát, Martint, Alexandert, Málé Malvinka füvet, Kotta fejet, Rúriát. A szemüveg a nagy igyekezetben majdnem leesett az orráról.
Vándorló ágat is vigyük,
kiáltotta Tánya, mire az óriás szabad kezével megragadta a még mindig szunyókáló ágat, és a többiek mellé helyezte. Aztán elkezdett rohanni. Hórihordó egy vége nincs erdőbe jutott, ez a legnagyobb és legsötétebb erdő a kerekvilágon. A rengeteg kellős közepén álltak meg egy vénséges vén tölgyfánál.
Lorebú, Lorebú, Rúria! Mondd meg nékem, ki ma a növények királya?
Fogas kérdés, mondta a tölgy.
Éppen most készülünk újjászervezni a társadalmunkat. Talán nem is lesz többé király. Esetleg császárt választunk, vagy fejedelmet, lehet, hogy köztársasági elnököt. Nem tudom, ki lesz az. A főnök mindenképpen én maradok. Ez nekem elég. Így valószínűleg te is tudsz segíteni egyik régi ismerősömnek, Málé Malvinka fűnek. Ugyanis más nevet szeretne.
Hol vagy, Málé Malvinka fű?
Szólította a tölgy.
Itt vagyok,
rebegte az, is körbeforgott, hogy a főnök minden oldalról alaposan szemügyre vehesse.
Mit tudsz?
Kérdezte a vénséges véntölgy.
Tudsz írni? Tudsz növényekkel bánni? Szeretnél alkirály lenni?
Igen, felség,
válaszolta Málé Malvinka fű, és alig akart hinni a fülének.
Akkor tehát január 1-i hatállyal visszamenőleg kinevezlek az apróbb növények alkirályának.
Hurrá!
Rikoltotta Málé Malvinka fű, és el akart szaladni, ám ekkor eszébe jutott valami, és így szólt.
Felség, mi lesz a nevemmel? Igen, boldog vagyok, hogy alkirály lehetek, de én tulajdonképpen új nevet szeretnék.
Ó, igen, igen,
mormogta a vénséges véntölgy.
Legyen a neved mától első Málinka alkirály. Nesze a koronát.
Felség, felséges uram, te talán tudnál állandó helyet adni szegény vándorló ágnak, aki rettenetesen fáradt.
Alkalmazni fogom. Segíts csak fel a törzsemre, jó lesz egyik ágamnak.
Málé Malvinka fű Martin segítségével óvatosan a vénséges vén tölgy törzsére helyezte a még mindig békésen álmodó ágat, aki ettől sem ébredt fel. Málé Malvinka fű büszkén nézett körül.
Alkirály vagyok,
jelentette ki,
és van új nevem.
Örömében ugrott egyet, hegyes koronája lyukat ütött a levegőbe, persze nem nagyot, egészen kicsit. Mindazonáltal, ha eljuttok oda, ti is megláthatjátok. Jó éjszakát!
Jamblokhör, Nagybácsit keresek című mesesorozatából, Csokonai Attila fordításában Szacsvai László olvasott fel. Szerkesztette Marsal Éva, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A mesesorozat 1996-ban készült, és legutóbb 2006. február 11-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Jan Blokhör Nagybácsit keresek című mesesorozatából Szacsvai László olvas fel.
Jó estét, gyerekek! Ma este elbúcsúzunk mesehőseinktől. A világot járt kis csapat tagjai megtalálják azt, ami miatt útra keltek, Hóri Hordó az óriás segítségével. Ugyanis szemüveget Hóri Hordó kezdte el használni, és attól kezdve nem volt többé rövidlátó. Rúria megtalálta helyét a varázsigék között. Éppen az ő segítségével jutottak el a növények királyához, pontosabban a tölgyhöz, aki új nevet és rangot adott Málé Malvinka fű országúti gyomnövénynek. Az elfáradt vándorló ágat pedig a maga koronájára ültette, hogy ott pihenjen tovább. Alexandernek azonban még nem találtak nagybácsit, s egyelőre kottafej kívánsága sem teljesült. Mi a teendő? Senki sem tudta. Ekkor megint elkezdett bőgni kottafej.
Szóval én most már munkanélkül maradok, nem szereztek nekem trombitát?
Húha, tisztára kiment a fejemből,
mondta az óriás. Pár lépése tőlük egy kunyhó állt, itt lakott régebben Hóri Hordó. Az óriás beszaladt a kunyhóba, és egy csillogó-villogó trombitával tért vissza.
Próbál csak ki ezt,
Bíztatta Kotta fejet. Kétszer se kellett mondani, Kotta fej a fúvókán keresztül becsusszant a hangszerbe, és a hanglétráig meg sem állt. A legalsó fokon egy öreg dó szundikált. Kotta fej lábújhegyen elosont mellette, elhaladt a ré, a mi, a fá mellett, amikor a szóhoz ért, az éppen otthonosan fogatmosott.
Mit akarsz?
Mordult rá barátságtalanul Kotta fejre a dóhang. Korábban dó voltam egy trombitában, mondta Kotta fej. De kipottyantam belőle, és azóta retteretesen sokat szenvedtem. Közben előléptem szóvá. Utoljára egy gyerek trombitában dolgoztam, de szeretnék újból nagy trombitában fellépni.
Kopj le,
mondta a szóhang Kotta fejnek dühösen.
Hívom az alsódót, és kidobatlak.
Tényleg jött is az alsódó. Szigorú tekintete és tekintélyt parancsoló körszakálla volt.
Mi van itt?
Kérdezte. Kotta fej ismét előadta a történetét, de az alsódó azt mondta.
Mindent értek, itt azonban nincs hely számodra. Amint látod, a mi szónk igazán rendesen dolgozik, viszont egészen lent található egy kiöregedett dó, aki elalszik munka közben. Odaülhetnél melléje, és amikor ez a dó nyugdíjba megy, elfoglalhatod a helyét.
A hiú és folyton bőgő Kottafej lógó orral lépkedett lefelé a hanglétrán, és oda telepedett a bóbiskoló öreg dó mellé. Azt gondolta, még mindig jobb egy nagy trombitában dónak lenni, mint egy kicsiben szónak. Aztán kikiáltott Martinnak, Tányának, Alexandernek, Húri Hordónak, Málé Malvinka fűnek, Rúriának és Szemüvegnek.
Szevasztok, jó állást kaptam!
Az óriás fogta a trombitát, és eljátszott egy dalt, amelyben Kotta fej kitehetett magáért. Utána azt kérdezte az óriás.
És most?
Hát, Alexandernek nem tudsz egy nagy bácsit? Szólalt meg bátortalanul Tánja.
Dehogy nem. Boldogan lennék Alexander nagybátyja, én magam. Elfogadsz-e, Alexander?
Örömmel,
bólintott Alexander.
Csak egy kicsit furcsának találom az ötletet.
Én büszke lennék, ha ilyen nagybátyám volna, szólt közben Martin, aki jól látta, hogy Hóri Hordó igazán szeretetre méltó derékóriás. Azon kívül nem ismerek olyan fiút, akinek hasonlóan magas bácsikája lenne.
Erre együnk egy kis csokoládét,
javasolta az óriás, és zsebéből előhúzott egy táblacsokit, amely akkora volt, mint Martinék konyhajtója. Húri Hordó négy részre osztotta, mindegyiküknek akkora darab jutott, mint az asztallapja. Alexander rögtön nagyot harapott belőle.
Lemek íze van, kösz, óriás!
Viccelsz? Hiszen a nagybátyád vagyok. A nevem egyébként Róbert. Mondd inkább így. Kösz, Lobi bácsi!
Nekiláttak a csoki majszulásnak, közben Málé Malvinka fű a koronáját fényesítette, Rúria pedig az óriás szája szélén csücsült. Egyedül az óriás nevele. Csak nézte a többieket boldogan. 85 évig olyan egyedül volt, mint a kisujjam, és most egyszerre 8 barátja is akadt. Martinék pukkadásig telehették magukat csokoládéval. Rövidesen aludni tértek valamennyien, hiszen senkinek sem kellett már őrt állnia. Maga az óriás őrködött. És kiébredt fel elsőként másnap reggel.
vándorló ág. Körülnézett, és észrevette, hogy biztos helye van egy öreg tölgy törzsén, nem ül már semmiféle Málé Malvinka fű a hátán.
Úgy látszik, csak álmodtam az egészet. Morfondírozott,
és a következő pillanatban ismét mély álomba zuhant. Aludt is egyfolytában 1299 éjszakát. Valamivel később Tánya és Martin is kinyitotta a szemét. Gyerünk, ideje indulnunk. Kezet fogtak Alexanderrel, aki néhány hetet még újdonsült nagybácsikájánál tölt. Elbúcsúztak szemüvegtől, akinek nem kell többé az optikus műhely fölött fügnie. Elköszöntek Rúriától, aki nem fog már rund és rusnya között használatlanul megbújni a nagyszótárban, elfoglalta igazi helyét a varázsigében. Isten hozzádott mondtak első Málinka alkirálynak, aki úgy intett nekik búcsút, mint egy vérbeli herceg. Elbúcsúztak Hóri Hordótól, aki a legjobb szívű óriás a föld kerekén. Még bekiáltottak a trombitába. Szia, Kottafej! Aztán a busz megállóhoz siettek, csak hamar jött az a járat, amelyik visszahozta őket a világ túlsó végéből. Egy kicsit hiányozni fognak, mondta Martin útközben. Nekem is, toldotta meg Tánya. Nem sokkal ezután megérkeztek városkájukba. És amikor legközelebb megint együtt mentek a főutcán, megpillantottak egy kisfiút, aki egy lépcsőn ült, és keservesen zokogott. Ilyen az élet. Most, hogy eljutottunk a mese végére, már csak egy titok maradt hátra. Elárulom. Jan Blokker, Nagybácsit keresek című meséjét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
Jan Blokker Nagybácsit keresek című mesesorozatának befejező részét Csokonai Attila fordításában Szacsvai László olvasta fel. Szerkesztette Marsal Éva, rendezte Sárospataki Zsuzsanna. A mesesorozat 1996-ban készült, és legutóbb 2006. február 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Csolnoki Viktor a Kövér ember című novelláját Kézdi György mondja el.
Ólomszürke esti hőségben robogott hazafelé a vonat a Balaton mellől. A levegőt kőszénfüstnek hívták, a lélegzetvételnek Korom volt a neve. Lassanként bealkonyodott már, de a hőség nemhogy engedett volna, hanem valahogyan fordult egyet, s mit előbb nappal az ég sugárzott rá a földre, azt most naplemente után a föld sugározta vissza elkeseredett haraggal, mint egy személyes inzultust megtorlásul az égre. Még ezer szerencse, gondoltam magamban, hogy egyedül vagyok a kupéban, mert ha az utitárs mindig kellemetlen, ilyen elterpeszkedett és engesztelhetetlen hőségben tízszeresen kellemetlen. Az ilyen dolgokat azonban éppen csak el kell gondolni, még nem is szabad nagyon örülni nekik, hogy tüstént megcsúfolják az embert. Természetesen így jártam én is. Ösztönszerűen a kupé belső sarkába húzódtam, s valóban az ösztönöm nem csalt meg, mert a belépő idegen azzal kezdte az ismerettséget, hogy akkorát fújt, mint egy víziló. De egyébként is hasonlított a vízilóhoz ez a kellemetlenül érkezett utitárs, mert nagy, kövér, folyton asztmatikusan pöfögő ember volt, olyan lilaszínű arccal, amiről a leglaikusabb ember is eleve leolvashatta volna a majdnem bekövetkező gutaütést. Nagyot fújt még egyszer, de azután nyájasan elmosolyodott, levette a sipkáját, és szerte törülve az összecsapott haját, jó estét kívánt. Jó estét, mordultam vissza, már itt iparkodva hanglejtésemmel is elárulni, hogy nem vagyok hajlandó semmiféle beszélgetésre. És ez az előleges parádé nem is bizonyult feleslegesnek, mert az én utitársamról csak hamar kiderült, hogy azok közé az emberek közé tartozik, akik ellenállhatatlan csiklandástól hajtva beszédet kezdenek a vasúton. Lassan, óvatosan közelebb húzódott hozzám, folyton a homlokát törülgetve, azután megint csak megszólalt. Rettenetes meleg van. Azám, hagytam rá kurtán. Itt a kupéban egészen bizonyosan lehet 35 fok Celsius is. A disznóság, hogy a vasút nem tart hőmérőt, legalább az első osztályú kupékban. Azám, feleltem megint, attól bizonyosan hűvösebb lenne. Ezt a visszautasítást csak megérti, de az idegen bizony nem értette meg, hanem így felelt. Na hiszen nem úgy gondoltam, de azért mégiscsak jobb dolog, ha az ember mindig tisztában van a helyzettel, mert ez mégiscsak abszurdum. Hát tetszik-e tudni, hogy már a Balaton vize is közel jár a 30 fokhoz? Páratlan eset. Ennek valami nagy gorombaság kell, hogy elhallgasson. Azért harmadszorra már bővebb beszédűvé váltam. Nem tudom, nem szoktam fürdeni. Sem a Balatonban, sem pedig, és itt a tőlem kitelő legpokolibb gunnyal néztem végig a magam levében. De amikor ilyen nagyon meleg van, folytatta csüggedetlen beszélő kedvel az ismeretlen, hát akkor csak megértheti uraságot, hogy az emberről surog a víz. Hát persze uraságot sovány ember, hát nem izzad annyira. Na, de tudja, mi kövérek... bennünket ilyenkor csak a legjobb volna jég közé tenni, mert igazán tűrhetetlen ez a meleg. Felvettem az egyik újságot, és úgy tettem, mintha olvasni kezdtem volna belőle, pedig abszolút semmit sem láttam. Sok érdekes olvasnivaló van mostanában az újságokban. Ezek a szegény törökök. Na, nekik lehetett ám azután csak igazán melegük, amikor Sztambul égett. Azám melegük lehetett. De urasságodat úgy látszik csak a meleg érdekli, mert idáig mindig csak arról beszélt. Na, ha nem egészen, felelte az idegen, közelebb húzódva hozzám, hogy észrevette beszélgető szándékomat. A konstantinápolyi tűzvészben például tudja, hogy mi ragadta meg legjobban a figyelmemet? A gyújtogatók? Abdulhamid szerepe? Találgattam. A Manóba is, felelte félig bosszúsan, de azért mégis mindig mosolygós arccal, azaz, hogy mit is beszélek, hát nem illik szitkozódni, engem nem a gyújtogatók érdekeltek, nem is az öreg volt padisah,
hanem az a török katona, tudja? Az a szegény török katona.
Intettem, hogy nem értem. Na, folytatta magyarázóan, hát nem érti meg a szépségét ennek a dolognak. Amikor a tűz már szinte kihamvadóban volt, akkor sietett egy európai újságíró át Galatából Isztambulba. Valahol a hídnál találkozott egy őrtálló török katonával. Azt kérdezte tőle, hol van a tűz? És a katona azt felelte rá, kérdezd inkább, hogy hol volt Isztambul. Szép dolog, mi? Keleti dolog. Mohamedán dolog, mi? És a violásba játszó arca most már egyenesen karmazsinvörösbe játszott át a meghatott gyönyörűségtől. Szép, szép, feleltem, de ó, igen, igaza van, uraságodnak, itt nálunk is történnek mostanában nagyon érdekes események. Hiszen itt van például ennek a Berta Dávidnak az esete is. Hát miért osztatott, ugye, olvasni? Igen. Ez a furcsa név emlékeztet most az esetre is, de hiszen nem történt azzal semmiféle különös dolog. Egyszerűen belefulladt a Balatonba, és a Buda tavánál kivetett a víz. Ha jól emlékszem, ennyi az egész história. Na, nem egészen, felelt az utitársam, és még közelebb húzódott hozzám, úgyhogy most már egészen szembe ült velem a kupé szembelső sarkában. Nem egészen, mert hát tetszik tudni, találtak nála egy levelet is. A zsebében találtak egy levelet. Igen, igen, vágtam közben, most már emlékszem, abban a levélben az volt, hogy szerelmi bánatában lett öngyilkossá, valami leány miatt ugrott bele a Balatonba. Hétköznapi história. Az idegen előrehajolt, és suttogássá fullasztott hangon kezdett el beszélni. Hát, ez az, ami nem igaz. Nem olyan hétköznapi história ez, uram, mint ami ennek gondolná. Mert az az ember nem öngyilkos lett ám, különösen pedig nem szerelmi bánatában, hanem úgy ölték bele a Balatonba. Úgy folytották bele a Balatonba, kérdeztem megdöbbenve, beledobták, mégpedig a saját tulajdon testvérbátyja, a Berta Dánielt, éneké vagyján megkötözött kézzel halászcsónakról dobták bele a Balatonba. Éppen amiatt a leány miatt, akihez levelet csempésztek a zsebébe. És ha el nem mondja senkinek, akkor, ha már itt együtt beszélgetünk, azt is elmondhatom, hogy a gyilkosnak a segítőtársa a Mányoki Feri volt. Együtt hurkolták rá a Balaton közepére hurcolt áldozatuk nyakára a kötelet, és csak akkor, amikor már megfulladt, akkor dobták bele a Balatonba. Az idegen reszketek kézzel vette elő megint a zsebkendőjét, bizonytalanul törölgette a homlokát, és úgy folytatta. Ugye rettenetes história? Elképedve néztem rá erre a kövér képéből kikelt emberre, és egy pillanatig a kalauzra meg a vészfékre gondoltam. Ostobaság! A szegény embernek a fejébe ment amúgy is a vér, meg azután bizonyos, hogy ott lenn a Balaton mellett is, valahol, valamelyik villában jól akadták borral. Attól lát ilyen rémképeket. Honnan is tudná máshonnan a gyilkosságnak nyilván fantázia szülte részleteit? Bolond az eset. De az ilyen hévnyár bolondabb lehetőségeket is produkál. Egyszerűen belenyugodtam a hőfantáziáról hirtelenében felállított elméletembe. Nem vettétek észre, hogy az emberek mindig rendkívül gyorsan nyugoztak bele a saját elméleteikbe? És annál is könnyebb lélekkel mondtam az utitársamnak a mindenre megfelelő szót. Mert ebben a pillanatban nagyot sivított a vonatfüttye, és a kalauz lépett be a kupéba. A kövér ember valami rettenetes, leírhatatlan vadijedelemmel nézett rá, és szinte némán kérdezte. Már a városnál vagyunk. A kalauz szalutált neki, és csendesen mondta. Igenis, kérem, Berta úr, közeledik már a városi állomás. Most már majd le kell szállnia. Mintha valami irtózatos nagyszabású szúnyog csípett volna meg, úgy ugrottam fel a helyemről. Berta, És ez megy most magát feladni a városba. És én több mint egy óra hosszat együtt utaztam négy szem között egy testvérgyilkossal. Mert hiszen most már nem lehetett semmi kétségem arról, hogy az utitársam miért ismeri olyan részletesen a gyilkosság történetét. Reszkető kézzel tapogatóztam megint a vészfék felé, de a kezem annyira zsibbat volt, hogy már az üveget sem voltam képes beütni. Csak hozzátámaszkodtam a kupé falához, és a bal kezemmel mutattam rá a kövér emberre, aki közben szintén felkelt a helyéről. Gyilkos! A kalauz meg az utitársam egy pillanatra megdöbbenve néztek össze, de azután a kövér ember igen nagy flegmával megszólalt megint. Ne tessék tőlem úgy megijedni, téved az úr. Én nem a Berta Dániel vagyok, hanem a Berta Dávid. Szakadt rólam a hideg veríték. Hazudik! Kalauz! Gyilkos! A kövér úr odajött hozzám, és jóindulatúan tette rá a kezét a vállamra. Egészen csillapító, megnyugtató hangon beszélt. De édes uram, hát értsem meg hát már! Én nem Berta Dániel a gyilkos vagyok, hanem Berta Dávid a meggyilkolt. Itt helyeslést váró tekintetet vetett a kalauzra, de amikor ez nem felelt, így folytatta. Egyébként, ha nem hinne a szavamnak, hát nézze, még most is itt van a nyakamon a kötél, amivel megfojtottak, azzal hirtelen felgombolt az ingét, és keresgélni kezdett a nyakán, de akkor hördült fel csak igazán. Enj azt a keserű levét ennek az én szép kis szerencsémnek. Ha mit szól hozzá, Puskás? Fordult megint a kalauzhoz. Elveszett a kötél. Nem baj az, tekintetes uram, hiszen úgyis kiderül majd az egész dolog a boncolásnál, nyugtatta meg a kalauz. Igaz, igaz, hagyta helyben az utitársam, fölszedelőzködve és nekikészülődve, hogy ott hagyja a kupét. Hiszen egészen bizonyosan konstatálni fogják az agyszélütést, itt vízbefullásról még csak szó sem lehet. Na, gyerünk csak, Puskás, az úr persze tovább utazik. Na, szerencsés utat kívánok, az Isten áldja meg. Azzal azután lassan, nehézkes lépésekkel kitámolygott a kupéból, a víz még akkor is csak úgy szakadt róla. A kalauz előzékenyen fogta karon, úgy kísérte ki a folyosóra. Eltűntek. A vonat nagy zökkenéssel állt meg, de én, a fekvő ember kevésbé érzi a zökkenés erejét, alig voltam a tudatában annak, hogy beérkeztünk az állomásra, hogy a vonatról leszedik a teherszállítmányokat, és azután lassan tovább indulnak a következő állomás felé. Csak amikor a megint mozgó vonat ritmusa magamhoz térített egy kicsit, akkor vettem észre, hogy a kalauz megint ott áll a kupéban. Jutas! Tessék Székesfehérvár felé átszállni! Összekapkodtam a holmimat, és az egyik kézitáskát fenyegetően emelve a fejem fölé ordítottam rá a kalauzra. Mi volt ez? A kalauz alázatosan, de egy kicsit bűntudatosan elmosolyodott. Márhogy ki volt ez? Azt tetszik kérdezni, ugye a tekintetes úrnak? Hát ez a szegény Berta Dávid volt, a rácsról. Hát hiszen tetszik tudni, hogy valami szerencsétlenség történt vele. Benne állt a lapokban is. Hát, hogy nem tudták bizonyosan megmondani, hogy mitől halt meg, a vizsgálóbíró úr elrendelte, hogy beszállítsák szegény boldogul tekintetes urat a városba. Ott, azt mondják, könnyebben lehet boncolni, de tetszik tudni, az ilyen nagy melegben az esett hús bizony hamar szagot kap. Hát azért teherkocsi jég között kellett szállítanunk a szegény szerencsétlenül jártat. Hanem azután alig, hogy elhagytunk egy pár állomást, bizony nagyon zaklathatta a derekát a teherkocsi. Fölkelt egy kicsit, körülnézett, azután majd megint visszafeküdt, azután elkezdett vakarózni. Különösen a nyakát vakarta nagyon, azután meg csak felült egy kicsit, és amikor meglátta, hogy én éppen ott állok a teherkocsi közlejtőjén, hát szép szeliden rám szólt. Puskás! De még a lelkem is megfájdult, úgy sajgott valami bennem erre a hangra, mert tetszik tudni, éppen úgy beszélt, éppen olyan szeliden, mint az életében. Amikor másodszor is a nevemen szólított, akkor már nem is bírtam megállani, visszafeleltem neki, hát parancsoljon, tekintetes uram. Nagyon nyomja, édes öcsém, a derekamat a jég. Nem lehetne a vonaton valami jobb kupét is találni, ahol kényelmesebben ülnék? Tudod, fiam, hogy fájós a bordám. Itt azután elkeseredett düvel szakította félbe a kalauzt, és maga erre beszállásolta hozzám azt a Bertát, azt a tekintetes urat, azt a Hullát. Kint az állomáson beszállásra kiabáltak, sietve szálltam át, de a kalauz még útközben is elfogott. Ne tessék jelentést tenni a dologról, tekintetes uram, hiszen tetszik tudni. A szegény megboldogult egész életében jó ember volt, egy páratos sohasem sajnált, ha kényelmesebb szakasz jutott neki. Hogy ne esett volna meg rajta most a szívem. Sietve ugrottam át a másik vonatra, a kalauz még akkor is ott állt az ablak alatt, és egy ezüst forintost mutogatott. Tetszik látni? Kiáltotta utánam az induló vonat zakatolásába. A most is ezt nyomta a kezembe. Nagyon jó úr volt, szegény. Kár, hogy ilyen pórul járt, de azt mondta, hogy ezzel az ezüst forinttal majd talán vissza lehet valahonnan hívni. A többit, amint mondhatott volna még, elnyelte a vonat zakatolása.
Csolnoki Viktor a Kövér ember című novelláját Kézdi György mondta el. Szerkesztette Szabó József. Rendezte Mencer János. A hangfelvétel 1979-ben készült, és legutóbb 2018. december 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.